Folytatódik a holnap tegnapja benne a zöld pénzügyi percek, a stúdióba pedig megérkezett Kajum Dániel és Siklós Bence, a PIK tanácsadói. Sziasztok, fiúk!
Szia!
Sziasztok!
Ma a zöld hitelezésben rejlő lehetőségekről fogunk beszélgetni. Több korábbi adásban elhangzott már az a statisztika, hogy a bankok a hitelezési portfóliójukon keresztül 700-szor annyi károsanyag kibocsátást eredményeznek, mint a saját működésükkel. Így aztán felmerül a kérdés, hogy vajon a zöld hitelezésben látnak-e olyan lehetőséget, hogy átfordítsák ezt a tendenciát. Hogy állunk ezzel kapcsolatban, abban kérném majd a segítségeteket, hogy egy nemzetközi tendenciát mondjatok. Parancsoljatok, Bence.
Igen, hát biztos volt már szó korábban a műsorban a zöld hitelekről. Itt előjáróban annyit érdemes megemlíteni, hogy a zöld hitel egy olyan pénzügyi termék, amely azon projektek finanszírozására szánnak, amelyek pozitív hatással vannak a környezetre. Ezek a projektek általában olyan területeket érintenek, mint a megújuló energia, az energiahatékonyság, vagy a fenntartható mezőgazdaság, csak hogy párat említsünk, és ezeknek több kritériuma is van. Az egyik például, hogy a hitelösszeg kizárólag zöld projektekre való felhasználásra kerülhet értelemszerűen. Másrészt a hitelek felhasználásának környezeti hatásait mérni kell, és nyomon kell követni, és a hitel felhasználásának hatékonyságát egy független harmadik félnek kell ellenőrizniük. A zöld hitelezés viszont eddig nem lendült be.
Pedig nagyon kézenfekvő lenne egyébként, hogyha már ennyire jó lehetőségek vannak benne, akkor nyilván a bankok támogatják ezt a dolgot.
Igen, de mégsem. Ugye a pénzintézetek többsége továbbra is hatalmas összegeket folyósít például a fosszilis energiahordozókat kitermelő vállalatoknak. Ebben azonban nincs semmi meglepő, hiszen a hitelek a bankok profitjának az egyik legstabilabb forrását jelentik, és emiatt sajnos nem érné meg nekik teljesen felhagyni a környezetkárosító szektorok hitelezésével, hiszen ebben elég nagy pénz van. Ráadásul, hogyha ezt tenni valaki, akkor úgymond maga alatt vágná a fát, hiszen az ő piaci részesedése csökkenne.
Hát egyelőre, de lehet, hogy ez egy majd átforduló tendencia lesz, majd még szerintem fogunk beszélni a mai adásban.
Igen, hát itt egy statisztikát mondanék, hogy a JP Morgan például 2016 és 21 között majdnem 400 milliárd dollár finanszírozást folyósított ilyen cégeknek, de a többi bankot sem kell félteni, mert például a Citi, a Wells Fargo vagy a Bank of America is 200-300 milliárd dollár között folyósított összegeket az ilyen fajta cégeknek.
De akkor mégis hogyan tud majd beindulni ez a folyamat, és mik lehetnek az előnyei, Dani, a zöld hitelezésnek?
Hát, hogyha már a zöld hitelezésről gyakran beszélhetünk, akkor erről még gyakrabban. A szabályozás lenne egy hatékony válasz arra, hogy tényleg cselekvésre késztessék a bankokat nemzetközi szinten is. Tehát vegyünk most egy közeli példát. Van a Magyar Nemzeti Bank, az MNB, és a központi bankok közül ez egy kifejezetten aktív banknak mondható, aktív központi banknak mondható egység. Többféle fenntartatósági kezdeményezést támogat, ott van például a saját zöld programja, emellett nagy szerepet vállal a zöld otthon programban, valamint a zöld jelzáloglevél vásárlási programban is. Tehát egy nagyon támogató, ösztönző szerepet vesz fel, egy ilyen hozzáállást folytat a Magyar Nemzeti Bank, és világszerte még más központi bankoknál is megfigyelhető ez. Viszont amikor mi gyakran beszélünk szabályozásról, akkor nem is az ösztönzés oldalról közelítjük meg, hanem inkább arról, hogy hogyan lehetne talán korlátozni a környezetszennyező projektekre kihelyezett hiteleket, ami ugyancsak lehet nagyon sarkos, nagyon szélsőséges hozzáállás, valahol középen lehet egy megfelelő megoldás, de végül is, ahogy most látjuk, hogy mennyire haladnak a zöld hitelezési fejlemények, a zöld hitelezési volumenek, valamikor valami erősebbre lesz szükség, mint ösztönzésre, de ha nem is konkrétan egy erős drákói szabályozás lesz, akkor valahol a kettő között egy átmenetet megüthetnek majd a szabályozók, és ezt többféleképpen megtehetik. Ott vannak most jelenleg a bázeli egyezmények, amelyek a tőke követelményeket, a bankok működését nagyban befolyásolják, és a különböző megfelelési szempontokba be lehet építeni fenntarthatósági logikákat. Ott van például a tőke megfelelés, a kockázati súlyozás, a likviditási követelmény, tőkeáttétel, valamint felügyeleti felülvizsgálat. Ezekben mind beépíthető valamilyen módon fenntarthatósági logika, például az, hogy a klímakockázatokat megfelelően építsék be a működésükbe a bankok, például a stressztesztekbe, valamint a kockázat alatt álló összegekbe, vonják be azt is a modellezésükbe, hogy mi történik akkor, hogyha tegyük fel egy olyan projektnél, amire jelentős összegeket hiteleztek egy ingatlanfejlesztésnél, klímavédelmi vagy klímaváltozási okokból egy árvíz elsöpri az egészet, és az ügyfél fizetőképtelen lesz. Ez egy nagyon szélsőséges példa megint, de talán könnyen szemlélteti azt, hogy itt valódi üzleti érdekeket is sérthet az, hogyha nem megfelelően számolunk a klímavédelmi vagy klímaváltozási kockázatokkal. Szabályozói oldalról ezeket is figyelembe lehet venni, valamint különböző attitűdöket is lehet folytatni, ahogy ezt mondjuk az MNB-nél vagy más szabályozóknál is látjuk, de alapvetően ugye sokszor beszélünk a szabályozásról, meg egyébként ez egy külön komment, az EU nemrég fogadott el egy ESG scoringról, ESG pontszámbesorolásról szóló szabályozási csomagot, erről szerintem majd valamikor beszélni is fogunk a következő adásokban. Tehát elindultak már bíztató folyamatok, az már személyes preferencia vagy személyes hozzáállás kérdése, hogy ki szerint megfelelő gyorsaságban. De tehát, hogy ne csak negatív dolgokról beszéljünk, vannak egyébként pozitív fejlemények is, mondjuk a zöld hitelezés területén. Bence, esetleg erről tudsz többet is mondani?
Folyamatosan jelennek meg olyan zöld hitelek, mint például a zöld lakás és jelzálók hitelek. Ezeket a hiteleket új energiahatékony ingatlanok építésére, vagy már meglévő ingatlanok korszerűsítésére fordíthatják a hitelfelvevők, és a hitelintézetek gyakran kínálnak alacsonyabb kamatlábakat, vagy egyéb előnyöket, hogy ezeket a zöld otthonokat fejleszték. Vannak zöld vállalati hitelek is, amik arra szolgálnak, hogy segítsék a vállalatokat zöld technológiákba beruházni, mint például megújuló energiaforrásokba, energiahatékony berendezésekbe, vagy környezetbarát termelési folyamatokba, illetve vannak még zöld autóhitelek is, amik ugye a nevéből adódóan a energiatakarékos vagy környezetbarát járművek vásárlását ösztönzik.
Az elmozdulás egyébként a klímatechnológiai cégek felé kifejezetten pozitív lehet, ezt szerintem még egy külön fejezetben tárgyaljuk meg, Dani.
Igen, tehát ott vannak a különböző hitelek, de a hitelek mellett hitelstratégiát, hiteltevékenységet is érdemes megfigyelni a bankok, pénzintézetek felől, és egyre több pénzt kapnak klímatechnológiai startupok, akár klímatechnológiai fintekek is, evégre mégiscsak a fintek világa zöld pénzügyi fercekről.
Végre némi mosolyt láttam az arcodon, ezt kimondtad.
Végre beszéltünk fintek és a fintekről is. Igen. Nem, egyébként nagyon szeretek nyilvánvalóan az ESG-ről is beszélni, de ez egy kicsit közelebb áll a tanácsadói tevékenységünk az a PIK-nél. De a klímatechnológiai startupok egyre több pénzt kapnak, akár banki hiteleket, akár kockázati tőkét. Ezek olyan különböző szolgáltatók lehetnek, amelyek karbont megkötő és tároló technológiákkal foglalkoznak, megújuló energiákkal foglalkoznak ugyancsak, vagy az ezekhez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban támogatnak különböző ügyfeleket, különböző területeket, például szárazságtűrő növények, árvízvédelmi rendszerek vagy energiahatékonysági technológiák területén. És ami egy nagyon pozitív fejlemény, hogy ezek a klímaváltozással foglalkozó startupok és azon belül is a fintech cégek Európában egyre jobban növekednek, még a tágabb fintech szektor visszaesése ellenére is reziliensebbek. 2023-ban, tehát idén ezek a startupok jellemzően, amelyek jellemzően ugye éghajlati alapú kockázati vagy egyéb szoftvereket fejlesztenek, kínálnak, jelentős összeget vontak be, 24 startup összesen 144 millió eurót gyűjtött be eddig az idei évben. A finanszírozás az előző évhez viszonyítottan lelassult, viszont kevésbé, mint a teljes fintech szektorban. A teljes fintech szektorban is egy nagy tőkebevonás, a Stripe 1 milliárd dolláros fordulója az, ami felvitte a szektort, de a többiek azok rendre gyengélkednek, hogyha az elmúlt 1-2-3 évet figyeljük. A finanszírozás tekintetében az Egyesült Királyság és Dánia vezet egyértelműen, ez a Carbon Place és az Agreena nevű startupoknak a jelentős hozzájárulásával. Viszont mellettük még nagyon sokan vannak, amelyek különböző módon segítik a klímavédelem és a fintech szektor metszetét. Több ilyen céget is megemlíthetünk, tehát az Agreena, amire az előbb szó volt. Ez egy olyan platform, amely gazdáknak, mezőgazdászoknak segít megtervezni és nyomon követni a zöld átállásukat, és az ebből generálódó széndioxid vagy karbonkrediteket segít értékes az önkéntes karbonkredit piacokon. A Carbon Place pedig ugyancsak karbonkreditek, azoknak a kereskedését teszi könnyebbé. Ugye maguk a karbonkreditek, azok egy bizonyos széndioxid tömeg, széndioxid kibocsátás megkötésére jogosítanak fel valakit. Általában, hogyha sikerül megkötni ezt a kibocsátás mennyiséget, akkor tudnak egy ilyen kreditet előállítani, és azt eladják valakinek, aki így kvázi kompenzálja a kibocsátását. És már régóta létezik ez a piac, viszont körülményes működése miatt, meg az átláthatatlansága miatt sokan kritizálták, és nem is használták ki annyira, amennyire lehetett volna. Most pedig a jelenben akár fintech cégek is, de akár blockchain technológiai cégek is próbálnak egyfajta új státuszkód kialakítani, ahol a kereskedés az átláthatóbbá, transzparenssé, valamint hatékonyabbá is válik, tehát gyorsabbá is, meg költséghatékonyabbá is.
Igen, mert a Green Deal miatt az Európai Unió számára kifejezetten fontos lesz például a mezőgazdaságnak, a feldolgozóiparnak az átalakítása kapcsolódva a klímaváltozáshoz, zöld közlekedés beállításához, stb. Tehát igen, biztosan helyzetbe fogják hozni majd a bankokat, de mennyire lehet profitábilis a bankoknak a zöld hitelezés, Bence?
Hát egyébként a bankok is nagyot tudnak profitálni a zöld hitelezés felendüléséből, mivel azok, akik gyorsan reagálnak és megfelelő szakmai alapokra építik a zöld finanszírozási stratégiájukat, azok később éllovasai lehetnek a gazdaság zöld átalakulásának.
Ők lesznek az újítók gyakorlatilag.
Igen, így. Hát mivel ugye fontos szerepük lesz a jövőben az egyre nagyobb szerepet betöltő szektorok támogatásának, meg őrizhetik erős piaci pozíciójukat is. Emellett a progresszív bankok kisebb eséllyel kerülnek konfliktusba a zöld átállást sürgető szabályozókkal is. Ráadásul kifele is elég erős az üzenet, hogy egy bank vagy egy pénzintézet saját maga sürgeti a zöld átállást, és ez nagyobb eséllyel lesz népszerű opció az olyan klímatudatos és környezetvédő ügyfelek körében, akiknek ez egy fontos dolog.
Van egyébként egy konfliktus helyzet is kódolva ebben a dologban, ugyanis a bankok összetűzésbe kerülhetnek ezzel a zöld átállást sürgető rendszerrel.
A progresszívabb bankok azok nem fognak összetűzésbe keveredni, ugye, mivel megpróbálnak a többiek előtt járni, vagy akár a követelmények előtt járni a zöld átállásban. Vannak már jelenleg is olyan bankok, amelyek konkrét vállalásokat tettek arra, hogy hogyan zöldítik ki a hitelportfóliójukat, hogyan fogják, vagy mikor fogják megszüntetni az intenzív környezetszennyezőknek való hitelezésüket. Ezek a bankok előre felkészülnek, és valamennyire arra játszanak, hogy majd a jövőben az egy alapvető elvárás, egy törvényi előírás lesz, nem csak egy irányelv vagy egy ajánlás a nemzeti bankok részéről. Tehát egy törvény lesz az, hogy milyen cégeknek vagy milyen mértékben lehet hitelezni, és ebben valószínűleg az intenzív kibocsátók azok hátrányosan lesznek érintve, ha ez bármikor megtörténik. Tehát ez a bankok részéről egyfajta lutri, nem biztos, hogy ez be fog következni, viszont egy nagyon fontos üzleti eltökéltség jelez, hogyha nem jönnek be a számításaik, akkor könnyen meg lehet, hogy valamennyivel kevesebb pénzt fognak keresni, de a jól működő bankok eddig is profitábilisak voltak az elmúlt évtizedekben.
Ha jól értem a szavaidból, akkor meg kell várni a megfelelő pillanatot, amikor az átállás igazából előnyössé válik.
Igen, vagy megfelelő kockázatkezeléssel kell felmérni, hogy most megéri-e egy banknak, akár most erősen beállni a zöld átállásba, vagy inkább kivár arra, hogy már konkrétumok jönnek ki, hogy már az EU-n belül még konkrétabban fogják szabályozói körökben megbeszélni, hogy milyen fenntarthatósági követelményeken fognak gondolkozni, milyeneket építhetnek be talán, de még olyan megfontolások is lehetnek, hogy a környezettudatos ügyfeleknek a körében már most népszerűbbek lesznek, és az akár még nagyobbat dobhat a profitokon, vagy kompenzálhat kieső profitokat, hogyha nem jönnek be a fenntarthatósági stratégiai számítások. Ezek nyilvánvalóan megalapozott döntéseknek kell, hogy legyenek. Minden esetre több banknál már megfigyelhetjük azt, hogy előrébb lépnek, mint ahogy az el van várva szabályozói oldalról mondjuk.
Tehát összességében azt mondhatjuk el, hogy elindult egy olyan trend, amiben biztos, hogy mindenkinek valamilyen formában eredményeket kell tudnia felmutatni, hogyha a jövőben sikeres szeretne lenni, és a portfólióját bármilyen módon is, de át kell alakítania egy zöld irányba.
Igen, tehát vannak pozitív történetek, vannak negatív történetek, vannak zöld hiteltermékek, vannak olyan bankok, amelyek kevésbé akarnak hitelezni környezetszennyezőknek, viszont vannak még mindig óriás bankok, és a világ legnagyobb bankja is, amelyek óriási mennyiségben finanszíroznak intenzív környezetszennyező projekteket, de emellett azt is meg kell említenünk, hogy mindenkinek szerepet kell vállalnia, a bankoknak, fogyasztóknak, valamint a szabályozóknak is. Ugye sokszor megfogalmazzuk, de nem lehet elégszer elismételni. valamint ott vannak még a kisebb csillagok, a klímavédelmi startupok, akár a fintech területén, akár azon kívül, ugye a klímavédelmi fintech az csak egy alkategóriája a klímavédelemnek, nagyszerű megoldások vannak, amelyeket érdemes még jobban feltérképezni. Tehát több stakeholdert is azonosítottunk, több problémát is kiveséztünk.
Összességében elmondhatjuk, hogy elindult egy szemléletváltás és struktúraváltás.
Abszolút egyetértek.
2030-ra különböző célokat tűznek ki, ugye az Európai Unióban is, például a karbonsemlegesség, például a Green Deal-nek a különböző aspektusainak a megvalósítása, úgyhogy valószínűleg ebben is fogunk tudni egy dinamikus változást konstatálni.
Igen, és még az egészséges kritika mellett is mindig azért érdemes optimistának lenni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az 5 pénzügyi percek. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük.